köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ez elhangzott, tehát én biológus vagyok eredendően, szerintem a teremben közel mondhatjuk, hogy én értek a legkevésbé a nyelvhez. Most nem is annyira nyelvről, mint inkább kommunikációról, állati kommunikációról lesz szó. Ez, amit elhangzott, ennek a célja tényleg az, hogy az emberi nyelv kialakulásáról megtudhassunk valamit. Főleg kutyáról és csimpánzról fogok beszélni, erre majd kitérek részletesen, hogy miért ez a két legfontosabb modellállat. Az viszont, hogy ez az emberi nyelv szempontjából miért érdekes és miért fontos, azt úgy gondolom, hogy igazán valóban a nyelvészek fogják tudni ehhez hozzátenni. Amit még el szeretnék mondani, hogy ugye ez látszik, hogy én adom elő ezt a tanulmányt, ez valójában az általános nyelvészeti tanulmányokban készült egy munka, és azért három szerző jegyzi, mert így közösen gyűjtöttük össze az irodalmat, és építettük fel ezt az összefoglalót. Tehát ez már elhangzott, ugye, hogy annak ellenére, hogy állatokról és állati kommunikációról lett szó, itt tulajdonképpen, amit mi mégis meg akarunk tudni, az, hogy az ember az milyen, mitől ember az ember, miben különbözik az állatvilágtól. Ez már régóta foglalkoztat mindenkit, és erre számos válasz született meg. Ha csak belegondolunk abba, hogy a középiskolai történelem órákon ugye azzal kezdődött, hogy az ősember eszközöket használ, és ezzel emelkedett ki az állatvilágból, már ez is egy ilyen jellegű megközelítés. És aztán persze jöttek az összehasonlító kutatások, akik azt mondták, hogy hát a csimpánzok is használnak tulajdonképpen eszközöket, sőt, hát vannak egyes halfajok, akik is használnak eszközöket. Tehát akkor ez nem egy olyan jól definiált dolog, hogy az ember azért lenne ember, mert eszközöket használ. Mégis valószínű, hogy másképp használja egy kicsit, vagy más eszközöket használ, komplexebb, vagy abban, hogy társasan használja őket, vagy ilyesmivel más lehet. De egy ilyen egyszerűen nem lehet megfogni azt, hogy akkor most miben különbözünk. Ugyanez a helyzet a nyelvvel is, ez bizonyára nagyon sokan, nagyon sok felől lehet hallani. Tehát az ember abban különbözik az állatvilágtól, hogy szociálisan nagyon fejlett. Ugye ez a kép is ezt illusztrálja, egy ilyen kis csoportokban mindenféle interakció zajlanak, mosolygunk egymásra, beszélünk egymásra. És az emberre ez úgy általában jellemző, hogy az egész életét valamilyen szociális csoportban éli le, és egymással kommunikálnak tényleg egy nagyon fejlett módon. És most ez az, amit meg fogunk nézni, hogy akkor ez a nyelv, ami az emberre speciális, ez akkor miben speciális, állatok mik az, amit ebből tudnak, és hogy mi az, ami alapján mi következtethetünk utána, hogy az ember tényleg egyedi és más az állatvilágnál. Amit még itt fontos megjegyezni, hogy ugye mindig erről beszélünk, hogy az ember miben más, de ez nem feltétlenül egy minőségi különbség, tehát hogy távol álljon tőlem, hogy én azt mondom, hogy az ember jobb ettől ezért az állatoktól, mert ő valami másra képes. Tehát az etológiában ez egy nagyon általános dolog, hogy minden állatnak speciális tulajdonságai vannak, mind morfológiában, tehát hogy hogy néz ki, mind a viselkedésében. Teljesen természetes, hogy az embernek is vannak olyan tulajdonságai, amelyek mások, mint a többi állati. Tehát hogyha mondjuk veszük csak azt a példát, hogy a denevér ekolokációval tájékozódik, ultrahangot képes kibocsátani, erre az ember nem képes, tehát hogy akkor ezt is mondhatnánk, hogy a denevérek ebben speciálisabbak és jobbak, mint az ember. Minket nyilván azért az ember érdekel, mert mi magunk is emberek vagyunk, és szeretnénk tudni, hogy mi az, ami a mi csoportunkat meghatározza. Az első dolog, amiről ezt egy kicsit folytatva szeretnék beszélni, az, hogy a kommunikáció definíciójával érdemes nagyon óvatosan bánni. Tehát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy a kommunikáció valamilyen módon az emberre speciális, akkor ezt nagyon jól definiálni kell, hogy akkor most mit értünk kommunikáció alatt, vagy mit értünk nyelv alatt. Ide felírtam egy ilyen nagyon leegyszerűsített definíciót, de amit azért sokszor lehet hallani, hogy a kommunikáció nem más, mint információcsere. Valójában tényleg ez a lényeg, de hogyha ennél nem fejtjük ki bővebben, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az információcsere teljes mértékben általános az élővilágban, nem csak az állatokra jellemző, hanem ennél sokkal egyszerűbb organizmusokra is, növényekre, baktériumkolóniákra, minden egyébre, hogy információt cserélnek a fajtársaikkal. Azért növényi példát hozott, és itt a másik sarokban pedig a dopamin nevezetű molekulának a rajza található, mert a növényeknél nagyon felfutóban van most az úgynevezett növényi neurobiológia területe, amely nem másról szól, mint hogy növények esetében az információcserének és a jelentvitelnek a rendszereit leírják, és meglepő hasonlóságok figyelhetők meg az emberével. Tehát ez a dopamin például az emberben egy fontos jelentkívű molekula, úgynevezett neurotranszmitter, ez megtalálható a növényben is, ugyanilyen formában, növényekben is megtalálható ennek a receptora. Az, hogy ennek pontosan mi a funkciója, az még nem felderített, de valamilyen módon a jelent vitelben szerepet játszik. És ezen kívül számos más neurotranszmitter izolálható még növényekből, ugyanúgy, ahogy az emberi idegrendszerben elektromos jelent vitel található, ugyanez jellemző a növényekre is. A növények is kommunikálnak a környezetükkel, tápanyagot tesznek fel, egymással kompetícióban vannak a különböző forrásokért, ez is egyfajta kommunikációnak, információcserének található, olyan anyagokat bocsátanak ki, ami gátolja a másik növekedését. Tehát mindezt csak azért mondom el, hogy ebből látszik azt, hogyha csak azt veszük, hogy most akkor az információcsere az mennyire az emberre specifikus, akkor azt azért lehet látni, hogy az élővilágban nagyon általános az, hogy az információcserének a mindenféle komplex változatai jelen vannak. Tehát itt akkor, hogyha egy kicsit tovább megyünk a kommunikáció definíciójával kapcsolatban, ez az, amit az etológiában leginkább elfogadnak definíciót. Természetesen itt is központi szerepe van az információnak, tehát a jeladó valamilyen információt közöl, vagy a saját belső állapotáról, arról, hogy milyen viselkedése fog bekövetkezni, tehát jelzi előre például, hogyha ő neki agresszív szándékai vannak, vagy pedig egyes esetekben akár a külső környezet elemeiről is. Ami nagyon fontos, hogy ezt az információt, amit ő átad a vevőnek, ez minden esetben akkor van ennek értelme, hogyha a vevő ezt értelmezi, és az ő viselkedésében valamilyen változás következik be. Tehát a jeladója véghez vajt valamilyen viselkedési akciót, ami a kommunikáció, ezáltal információt közöl tetszőlegesen dologgal a vevőről, és a vevőben pedig valamilyen viselkedésbeli, élettani változás indul meg ennek a hatására. És ami még nagyon fontos, hogy ennek a legalábbis a hosszú távon a sok esetet összeátlagolva olyan kimenetele kell, hogy legyen, ami legalábbis a jel adója számára adaptív értékkel bír, adott esetben mind a kettőjük számára. És itt fontos ezt megjegyezni, hogy az adaptivitást itt az ökológiai értelemben, tehát az adott egyednek a fitness növekedésében értjük, és ezt tekinthetjük kommunikációnak, hogyha az információ olyan mond áramlik, hogy valamilyen hogyan szabályozza az egyedeknek a viselkedését, és adaptív módon hat, legalábbis a jel adójára. És akkor áttérnék erre, hogy ez a komparatív megközelítéshez hogyan is néz ki. Ugye ez abból áll, hogy ahhoz, hogy az emberről mi minél több mindent megtudjunk, ehhez megvizsgálunk más fajokat, és megnézzük, hogy ezek a más fajok miben mások nálunk. Most az első példa, amit hoztam, ez is szerintem nagy részt közismert dolog, hogy a nyelvfeldolgozással kapcsolatban rengeteg tanulmány kimutatta, hogy az agyon belül egy balféltekei lateralizációt figyeltünk meg. Ez a kép, amit itt hoztam, ez egy összefoglaló ilyen metaanalízisből származik, ahol minden egyes kis pont egy-egy tanulmánynak az eredményeit jelképezi, különböző feladatokat adtak embereknek, körülbelül 230 cikkből szedték ezeket az eredményeket össze, és azt ábrázolták, hogy arra a feladatra, hol érkezett agyi válasz különböző képalkotó eljárásoknál, és ugye hát ez az agynak a bal féltekéjén található a frontális lemény, a jobb féltekét azt nem is mutatták meg, nagyrészt az összes tanulmányban azt találták, hogy ide lokalizálódnak az aktivitások. Most persze erről tudni kell, hogy ez változhat, hogy mondjuk a jobbkezes vagy balkezes az illető, a balkezes populációban sokkal gyakoribb, hogy a jobb agyféltekében is aktivitást láthassunk, de ez mégis így egy ilyen általános tény, amit az embernél leírtak, hogy a nyelvfeldolgozás többnyire az a bal agyféltekében történik. És akkor, hogyha megnézzük, hogy más fajokban hogyan néz ez ki, akkor azt mondhatjuk, hogy az itt látható összes fajra jellemző az nagy általánosságban együttvéve, hogy a fajtársaknak a kommunikációját szintén bal agyféltekében dolgozzák fel. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezekről az állatokkal mind egy pontos efemerivel képalkotó eljárásokkal készült vizsgálatokat végeztek. Tehát például a kutyákkal végzett vizsgálat az úgy zajlott, hogy két külön oldalról hangszóróval bejátszották neki a hangot, és azt nézték, hogy melyik irányba fordítja a fejét. Ugye a hallópályák és minden egyéb mutat egy lateralizációt, tehát az egyik oldalra jövő inget nagy többségében a másik oldali agyféltekot fogja feldolgozni, tehát azáltal, hogy egy motoros válasz milyen irányba mutat, azáltal azt meg lehet mondani, hogy melyik agyféltekével processzálta azt az adott inget, de ez természetesen azért annyira fontos képet még nem ad, mint amit mondjuk egy emberről lehet már tudni. Tehát itt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt állítjuk, hogy mondjuk ezek a leopárdvékák is pontosan ugyanúgy processzálják a fajtársai kommunikációját, mint ahogy ez az emberre jellemző, De azt láthatjuk, hogy egy ilyen dolog, mint az agyféltekei lateralizáció, és ráadásul az, hogy ez bal oldalra lateralizálódjon, ez az állatvilágban egészen széles körben megfigyeltő. És akkor a komparatív megközelítés szempontjával, amit már említettem, hogy a csimpánz és a kutya különleges helyet foglal el, ez leginkább akkor fontos, hogyha nem áll adat rendelkezésünkre ennyi különböző állatról, egészen a békáktól az emlősökig, akit megvizsgáltunk. Ugye az ember van itt is a központi helyen, és ami kézenfekvő, hogy érdemes megvizsgálni az ember filogenetikai rokonait, csimpánzokat és egyéb főemlősöket, emberszabásokat, mert ugye ők más ökológiai környezethez adaptálódtak, tehát azt mondhatjuk, hogy ha valamilyen tulajdonság ezekben az állatokban is megtalálható, mondjuk kommunikációval kapcsolatban, akkor az a tulajdonság valószínű olyan ősi evolúciós eredetű, ami már a főemlős ősben is megtalálható volt, és akkor ez nem az emberre speciális. Még hogyha azt látjuk, hogy van egy olyan tulajdonság, ami csimpánzokban, bonobókban, egyéb emberszabásokban nincsen meg, csak az emberekben, akkor ez valószínűleg az emberré válás során alakult ki, és egy evolúciós adaptáció ahhoz a speciális környezethez, amiben az ember él. Ami miatt a kutya, illetve egyéb domestikált állatok vizsgálata nagyon fontos lehet, hogy ezek az állatok viszonylag evolúciós tárgyakban régen elváltak az emberi áttól, viszont manapság, illetve szintén azt lehet mondani, hogy evolúciós távlatokban mérve is egy jelentős ideje, az emberi környezetben élnek, ehhez kellett adaptálódniuk, hogy az emberrel is kommunikáljanak, illetve hogy ugyanazokra a kihívásokra reagáljanak. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha mondjuk egy kutya esetében találunk egy olyan viselkedést a kommunikációjával, vagy bármilyen egyéb kommunikatív képességével kapcsolatban, ami jellemző a kutyára is, és jellemző az emberre is, azonban nem jellemző mondjuk a farkasra, ami a kutyának lenne a filogenetikai rokona, akkor ez valószínűleg egy környezeti adaptációs hatás, ami szintén az emberben annak révén jött létre, hogy egy speciális környezetben, speciális szociális környezetben élt az eredeken keresztül. És akkor hát ugye így megkülönböztethetjük az analógiákat és a homológiákat, ez a két fő összehasonlítási típus, tehát a homológia, amikor filogenetikai rokonokkal hasonlítjuk össze csimpánzokkal, egyéb főemlősökkel és az azonos evolúciós eredet miatt hasonlnak a képességek. Az analógia, amikor pedig az azonos környezet valamilyen nagyon hasonló képességet szereptel két filogenetikailag nem rokon fajban, amilyen például az ember és a kutya, illetve amit említettem, egyéb domestikált állatok is lehetnek, de főleg a kutya az, amit ezen a téren vizsgálnak. És hát az ilyen komparatív vizsgálatokban, nyelvvel kapcsolatban az első dolog, amit megvizsgáltak, az, hogy képesek-e ezek az állatok emberi nyelvet érteni, emberi nyelvet beszélni, vagy bármilyen módon emberi nyelvet produkálni. Az első ilyen vizsgálat az 1930-as években zajlott, ahol egy Gua nevezetű csimpánz egy házas párra a saját gyerekével együtt nevelt fel. Tehát itt ugyanazt a nevelési környezetet kapta el, mint a gyerek, ugyanúgy hallotta a beszédet, és minden nagyon hasonló volt. És azt tapasztalták, hogy ez a csimpánz 16 hónapos korára rengeteg szót megértett, hát már amennyire a százat rengetegnek tekinthetjük, de szóval sok szót megértett, viszont se ekkor, se később nem próbált meg beszélni, tehát a gyerek teljesen normálisan megtanult beszélni, a csimpánz viszont soha nem próbált emberekkel így módon kommunikálni. És akkor itt bemutatnék egy rövid videót, nagyon nem látszik, mert ezek az eredeti felvételek, hogy itt kocsikázik a kisgyerek meg a kis csimpánz, tehát hogy tényleg ilyen szép békésen el vannak, meg kézzel fogva sétálnak, tehát így kell elképzelni a nevelési környezetet, hogy abszolút emberi környezetben ember módjára nevelték mind a kettőjüket. És majd másik videót is bemutatok, azon pedig egy teszt fog látszani, hangja annak sincsen, ez is az eredeti videó. Itt pedig az volt a feladat, egymás után külön a kisgyereknek, meg a kis csimpáznak is, megkérdezték, hogy hol van az orrod, és erre a kérdésre, hogy mit reagálnak. Tehát ugye nem meglepő módon a gyerek fogja is megmutatja az orrát, és a csimpánztól is megkérdezik, hol van az orra, és megmutatja az orrát. Tehát nagyon jól látszik, hogy érti a szavakat, amiket neki mondanak. Mondom, annak ellenére, hogy ő maga soha nem próbált beszélni az emberekkel. És akkor ezt követően volt még egy másik kísérlet a 40-es években, amikor egy Biki nevű csimpánzt neveltek fel, ez szintén otthon, emberi környezetben abszolút ugyanabban a helyzetben, ahogy egy gyerek is nyelvet elsajátított volna. És nála is ugyanezt tapasztalták, hogy rengeteg szót megértett, de nem tudott beszélni. Hát igazából azt dokumentálták, hogy nagy nehézségek árán három szót tudott ejteni, ami a mama, a papa és a bögre szavak voltak. A bögre szót azért írtam fel angolul is, hogy ez a mágnak a megfelelője, tehát hogy ezek ilyen egyszerű, vagy egyszótagú, vagy ilyen ismétlődő szavak voltak, és ezt sem igazán tisztán vagy szépen ejtette ki, de ezen kívül egyáltalán nem beszélt, annak ellenére, hogy mondom, szintén sok szót megértett. Tehát ezek alapján azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag ezek a kezdeti vizsgálatok olyan értelemben kudarccal végződtek, hogy azt tapasztalták, hogy egy csimpánzt nem lehet megtanítani emberi nyelvre. Hát ugye manapság már tudjuk, és ez elég egyértelműen tűnik, hogy ez pusztán azért van, mert a csimpánzoknak teljesen más a hangképző rendszerük, mint az embereknek, és nem képesek azokat a hangokat, hangsorokat kiejteni, amelyeket az emberek. És ezt követően fel is adták a kutatók, hogy ténylegesen beszélni tanítsák a csimpánzokat, hanem különböző jelbeszédeket próbáltak nekik tanítani. Például Vasónak az amerikai süketni mávici jeleit tanították, és ez már jóval sikeresebb volt, mint egy 150 jelet elsajátított, ezeket képes volt rövidebb jelsorozatokba kombinálni, és ő maga is spontán mondod a gondozóhoz intézett különböző kérdéseket, kéréseket, amelyek többnyire arra vonatkoztak, hogy az ő saját szükségleteit kielégítsük, tehát hogy enni kért, vagy inni kért, ilyesmi. És akkor erről is mutatok egy videót, itt az látszik, hogy különböző, hát nagyon nem látszik, tehát hogy itt különböző képeket mutogatnak neki, és ő pedig utána a képeknek megfelelő jelet bemutatja, és akkor ezért kap jutalmat. Tehát hogy ez például egy mocskának a képe volt, és akkor ott a kezével, amit hadonászik valamit, az pedig az, hogy ő mutatja a jelét. És akkor így szépen sorban mindegyiket így külön megnézi. És hát látszik, hogy annyira így most nincsen mellé rakva, hogy ez így az emberek hogyan jelenik, de hogy azért úgy mutatja őket, akik értik ezt a nyelvet, azt mondják, hogy ez felismerhető, és az egyetlen kritika, ami érkezett, hogy ez az ABC az olyan, hogy a jelek abban az értelemben nem önkényesek, hogy sokszor hasonlítanak arra az adott tájra, amit ábráznak, tehát hogy például a fogmosást úgy ábrázolják, ide rakja a szájára a kezét, tehát hogy adott esetben ezeket a jeleket olyan értelemben könnyű elsajátítani, hogy nem absztraktok, hanem konkrétan kapcsolódnak ahhoz a jelentéshez, amit reprezentálnak. És ezt követően még egy csimpánz, akivel nagyobb előrehaladás történt, ez egy Sara nevű csimpánz. Ő már nem konkrétan létező jel ABC-t tanítottak neki, hanem úgynevezett lexigramok segítségével kommunikált. Ezek kis műanyag lapok, amik tényleg teljesen absztraktok és semmi köze ahhoz, amit szimbolizálnak. És hát ő is egy ilyen körülbelül 130 jeles szókészletet elsajátított, ezt nagyjából megbízható pontossággal használta, és képes volt ezeket a jeleket különböző szókombinációkba kombinálni, kérdéseket tett fel, utasításokat teljesített, és egy alanyállítmánytárgy sorrendet is követett ezekben a szókombinációkban. Ez persze mind úgy, hogy ezt neki ténylegesen tanították, és minden egyes lépésben külön jutalmazták azért, hogy ezt ő így használja, de sikerült ezt neki elsajátítani. És ami különösen érdekes, és ami miatt híres lett az eset, ez az utolsó sor, hogy adtak neki egy olyan feladatot, amikor kapott ilyen kis színes lapkákat, amik a különböző színeket reprezentáltak, pirosat, kéket, zöldet, és kapott olyan kis lapkákat, amik mondjuk különböző tárgyakat reprezentáltak, egy almát, vagy bármi ilyesmit, és azt szerint kellett őket összepárosítani, hogy a tárgyaknak milyen színe van. Hogy mondjuk ezt, hogyha így képzeljük el, hogy itt vannak ezek a kis lapkák, és mondjuk ez a tárgy jelenti az almát, ez a tárgy jelenti a pirosat, akkor ezt a kettőt kell neki összepárosítania, annak ellenére, hogy mondjuk ennek a kettőnek azonos a színe, de neki tudnia kell azt, hogy ez a tárgy ez mit jelent, és hogy annak a színére kell válaszolni. És ő erre képes volt, tehát ezt meg tudta csinálni, és az alapján azt lehet mondani, hogy tényleg értette annak a tárgynak, hogy el volt jelentése van, ennek a kis lexigramnak a láttán elő tudta hívni azt a tárgyat, annak különböző tulajdonságaira választ tudott adni, anélkül is, hogy ő ezt látta volna. Tehát ez egy elég meggyőző bizonyíték volt arra, hogy képes volt absztrakt módon elsajátítani jelentést ilyen, ugyan nem nyelvi, de gyakorlatilag ez nem sokban különbözik attól, hogyha mondjuk valamilyen írott szimbólumot vagy egy hallott szimbólumot használnánk. És ami még különlegesen érdekes, az a panzinak az esete. Ezt, mint mondtam, az előző csimpánzok mind úgy tanultak, hogy megerősítették azt, amit ők csináltak, és explicit módon őket arra tréningezték, hogy ezeket a jeleket és jelentéseket elsajátítsák. Panzi viszont nem kapott ilyen intenzív tréninget, hanem ő mondhatni teljesen spontán módon utánzás útján tanulta meg ezeket a lexigramokat, és sőt képes volt ezekből új jelkombinációkat is kirakni, amiket előtte még soha nem látott. Azt hozzá kell tenni, hogy persze, amikor ezeket a jelkombinációkat létrehozta, akkor ezért megerősítést kapott, tehát hogy ezért már jutalmazták, de őt soha erre nem próbálták tréningezni. És hát az is tény, hogy ez hosszú ideig tartott, hogy egy ilyen 7-8 évet vett igénybe azt, hogy ő ezt így spontán módon megtanulja, de egy körülbelül 150 szavas szótárt elsajátított, és képes volt ő is két szavas kombinációban használni ezeket a jeleket. Akkor erről mutatnék még rá egy videót. Tehát így nézett ki Panzi, ezek azok a bizonyos lexigramok, és mondják neki, hogy melyikre mutasson rá, és amikor azt megnyomja, akkor felhangzik tényleg még egyszer az a hang. Igen, tehát hogy így nézett ki, és így tudott válaszolni, különböző jelek közül kiválasztani, hogy most melyik felel meg annak a szónak, amit most tőle itt megkértek. És egy másik dolog, amiről még nagyon röviden beszélni szeretnék, hogy ugye tehát főleg a korai kutatások mind azzal foglalkoztak, hogy beszélni tanítsák az állatokat, és érdekes módon olvasással kapcsolatban viszonylag kevesebb munka áll a rendelkezésünkre. Ezt gondolom annyira nem meglepő, hiszen ezt így tudjuk, hogy az olvasás az a nyelvnek egy nem annyira fontos része, mondhatjuk így, de evolúciós értelemben nem túlzottan régen alakult ki az írott nyelv. Igazából semmilyen biológiai adaptáció ennyi idő alatt nem jöhetett létre, tehát nagyon valószínű, hogy ennek valamilyen evolúciósan ősi rendszerre kellett építenie. És hát ugye azt lehet látni, ez egy 80-as évekbeli kutatás, hogy azt, hogy ilyen írott jeleket, betűket, állatok elkülönítsenek egymástól, ez igazából nem nehéz, és ez nem is meglepő, tehát hogy nem is kell feltételezni azt, hogy mondjuk a zöld bogyót meg a piros bogyót elkülönítsen, ez nehezebb lenne, hogy mondjuk egy A betűt meg egy B betűt elkülönítsen, és ez így is van, tehát hogy ez galambokon zajlott pont ez a vizsgálat, minden probléma nélkül képesek arra, hogy betűket egymástól megkülönböztessenek. És ez egy újabb kutatás, ami már némiképp bonyolultabb módon közelíti meg az olvasásnak a problémáját, és egészen konkrétan egy szó-án-szó döntési kísérletet használnak, ami pszicholingvisztikában egy viszonylag bevett tesztparadigma. Ez úgy néz ki, hogy az alany lát különböző betű kombinációkat, amelyeknek az egy része valamilyen értelmes szó, az egy része pedig csak egy értelmetlen betű kombináció, és neki el kell döntenie, hogy most ez szó vagy nem szó, és akkor itt lehet nézni a különböző reakcióidőt meg mindenféle dolgokat. És ezt tanították be párjáraknak is, hogy ők eldöntsék szavakról, hogy ez szó vagy nem szó. Ez egy érintőképernyős vizsgálat volt, tehát hogy nekik ott kellett válaszolni, és nyilván ez is úgy zajlott, hogy az állatokat a tréning során jutalmazták azért, hogyha jó választ adtak. És utána pedig, tehát ennek az volt a lényege, hogy a szavak és az álszavak között a szótag gyakoriságban volt különbség, tehát hogy bizonyos szótagok bizonyos gyakorisággal kellett, hogy kövessék egymást ahhoz, hogy a szavaknak a szabályainak megfeleljenek, az álszavak pedig nem követték ezeket a statisztikai szabályokat, és azt találták a kutatók, amit vártak is, hogy a párjának valóban az ilyen statisztikai szabályokra alapozva képesek viszonylag jó megbízhatósággal elkülöníteni egymástól a szavakat és az álszavakat. Ebből igazából persze messze menő következtetést nem lehet levonni, csak az látszik jól belőle, hogy néhány olyan teszt, amit így embereknél is olvasásértékre és ilyesmire használnak, ez olyan dolgokon is alapulhat, amit esetleg nem emberi élőlények is képesek lehetnek megtanulni. És akkor áttérnénk a kutyákra, akikkel sokkal később, a csimpánzokhoz képest legalábbis sokkal később indult meg a beszédértés vizsgálata. Az első ilyen kutatás egy Rico nevezetű border collie-n zajlott. róla azt kell tudni, hogy ő egy teljesen normál családban élő kutya volt, tehát hogy nem laboratóriumban nevelkedett és nem kísérletvezetőt tréningezték, hanem a gazdája egyszerűen körülbelül 10 hónapos korában elkezdte ezt csinálni vele, hogy bemutatott neki tárgyakat, elmondta a nevét, utána azzal a tárgyal játszott, és az volt a feladata, hogy ezt a tárgyat ő visszahozza. És hát néhány év alatt Rikónak sikerült egy több mint 200 szóval álló szótárt elsajátítani, tehát hogyha azokat a tárgyakat lerakták, és mondták neki, hogy akkor hozzon oda ezek közül a tárgyak közül egyet, akkor ő képes volt azt oda vinni. Ez igazából azt mondhatjuk, hogy így nagyjából megfelel annak a szókincsnek, amit a főemlősök csimpánzok elsajátítottak, bár azt azért fontos hozzátenni, hogy ez itt beszédértésről van szó, és a csimpánzoknál pedig láttuk, hogy ha nem is beszélve, de egyéb jelekkel, lexigramokkal kifejezve magukat, ők aktívan használni és tudják ezt a szókincset, de minden esetre ez az, amit egyelőre kutyáknál láthatunk. És ami még nagyon fontos volt a Rikó kísérletekkel kapcsolatban, hogy képes volt kizárásos alapon tanulni, tehát hogyha a régi játékai közé belekevertek egy új tárgyat, és egy olyan nevet mondtak neki, amit ő nem ismer, akkor ő ez alapján az új tárgyat hozta ide, tehát úgymond kikövetkeztette azt, hogyha neki ott vannak a többi tárgyak, a régi játékai, amiknek ismeri a nevét, és most neki valami olyat kell odavinni, aminek nem ismeri a nevét, akkor ő azt a tárgyat fogja odavinni, amelyik még. Ezek után néhány évvel egy másik border collie-val is megismételték ezt a vizsgálatot. Itt az volt a különbség, hogy őt laboratóriumban nevelték, és teljesen napi rendszerességgel intenzív tréningben volt része. Nagyon hasonló eredményeket kaptak, még túl is szárnyalt a Rikónak a teljesítményét, ő több mint 1000 tárgynak a nevét tudta, és azokat megbízhatóan odavitte. Itt, amit még a szerzők külön kiemelnek, hogy Rikónak csak azt tanították, hogy az adott tárgyat parancsra odavigye, ez a Chaser nevű kutya pedig arra is képes volt, hogy különböző akciókat hajtson végre a tárgyal, tehát hogyha arra utasították, hogy vigye oda, odavitte, de ezen kívül képes volt a mancsával vagy az orrával megérinteni a tárgyat, tehát hogy így kvázi két szavas kombinációban is tudta ezeket értelmezni. És szintén megismételték azt az eredményt, hogy képes kizárásos alapon tanulni, és ami még itt fontos, hogy az eredeti Rikó kísérleteket sok kritika érte azért, hogy amit tapasztaltak, az magyarázható lehet egy egyszerű újdonság preferenciával. Nevezetesen, hogyha sok régi tárgy között ott van egy új tárgy, akkor egyszerűen azért viszi azt, mert az egy új, és mert az őt érdekli. És itt a Chaser tesztekben viszont már kimutatták azt, hogy ha ott van egy új tárgy, ők egy régi tárgyat kérnek, hogy vigye oda, akkor azt viszi oda. Tehát, hogy nem az újdonság preferencia okozza, hanem ez tényleg egy kizárásos alapú tanulás. És erről is van egy rövid videó, tehát így néz ki, most ennek nincs hangja, tud németül szájról olvasni, az előnyben van. Tehát mondanak neki egy nevet, ő oda megy, és így akkor a ott lévő tárgyak közül kiválogatja és oda viszi. És itt is fontos az, hogy mindig játszanak vele, megdicsérik, megjutalmazzák, tehát hogy nagyon hamar elveszíteni minden állat az érdeklődését, hogyha ezt nem jutalmazzák, de ilyen módon képes ezeket megtanulni. Jó. Ezt követően szintén egy nagyon friss vizsgálat, aki gyakorlatilag ugyanezeket az eredményeket ismételte meg. Ami ezzel kapcsolatban a legigazán fontosabb, hogy ez nem egy border collie, hanem egy másik fajtájú kutya. Ugye éveken keresztül a kutyás kutatók között terjengett ez a hír, tehát akkor a border collie-ban van valami speciális, és hogy akkor ők képesek arra, hogy ilyen sok szót megtanuljanak, de aztán végül bebizonyosodott, hogy ez valószínűleg nem így van, hanem bármelyik kutya, akivel megfelelően és eleget foglalkoznak, az képes lehet. Ez egy Yorkshire Terrier volt, aki genetikailag elég távol áll a Border Collie-tól. Ő 117 tárgynak a nevét tanulta meg, ezek is főleg játékok voltak. És itt, amit vizsgáltak, az, hogy ugye az eddigi tesztekben egy gazda vagy egy kísérletvezető volt, akinek az utasításait kellett követni. Tehát ez hozzávetőlegesen ez a szó mindig ugyanúgy hangzott el. Ők pedig azt nézték meg, hogy ha a gazdán kívül még bevonnak két kísérletvezetőt, akiket ráadásul úgy variáltak, hogy az egyikük egy férfi volt, a másik egy nő, és az egyikük amerikai kérdése, és a másik pedig német kérdése. Tehát azt lehet mondani, hogy a parancsszavak, amiket használtak, ott ténylegesen maga a hangzása az nagyon különböző volt, de akkor is azt találták, hogy a kutya képes ezeket az utasításokat végrehajtani, tehát hogy azt a tárgyat vitte oda, amelyiket kérték tőle. Itt viszont ebben az esetben azt találták, hogy nem volt képes kizárásos alapon tanulni. Tehát, hogy itt ez még egy kicsit kérdéses, hogy ez akkor most mennyire általánosan jellemző kutyákra vagy nem. de az biztos, hogy ezt a 100 szó körüli szókincset legalábbis értés szintén el tudják sajátítani. És még egy utolsó vizsgálat szintén kutyánkon, ami nemrégiben jelent meg, ez egy keverék kutyán zajlott Brazíliában. Itt ők nem arra voltak kíváncsiak, hogy milyen sok szót képes megtanulni, mindösszesen 4 tájnak a nevét tanították meg, ezek különböző játékok volt, labda, bot, frisbee, meg egy palac, és ez emellé pedig még 2 akciónak a nevét tanították meg, hogy oda vigyel, vagy pedig, hogy így a mancsával mutassa. És itt azt variálták, hogy ezeknek a szalaknak a sorrendjét, hogyha változtatják, akkor végrehajtja a feladatot, illetve hogy a különböző akciókat képesek-e olyan tárgyakkal végrehajtani, ahogy ezt eredetileg nem tanították, és azt találták, hogy igen, tehát hogy ezt a különböző cselekvéseket és tárgyakat mindenféleképpen képes volt ez a kutya kombinálni. És ami még fontos volt, hogy azután, hogy ezt megtanították neki azzal az egy adott labdával, frisbivel, stb., amit a tréninghez használtak, ezek után újabb tárgyakat is elővettek, amik szintén labdák voltak, de vagy frisbee, vagy éppen ami, de olyan, amit ő még korábban nem látott, és azt nézték, hogy ezt a szót általánosítja más tárgyakra, amelyek hasonló tulajdonságokkal bírnak, de mégis egy másik tárgy, és azt találták, hogy igen, ugyanúgy működik, általánosítja a tárgyneveket, és képes rajta akciókat végrehajtani. És akkor most a kutya és a csimpánz után áttérnék egy másik fajra, ez igazából speciális a nyelv vizsgálat kapcsán, hogy egy Alex nevezetű szürke papagájon nagyon híressé vált. Ez mondom, nem általánosan bevett, hogy pont papagájokat használnának ilyen kognitív képességek vizsgálatára, amikor az emberhez kimennek hasonlítani. De mivel ugye a papagájokról köztudott, hogy ők jól tudják az emberi nyelvet imitálni, ezért ez így kialakult. És hát Alex azért vált nagyon híressé, mert tényleg rengeteg mindent képes volt megtanulni. Tehát több mint 50 tárgynak a nevét ő ismerte, és ő nem csak értette ezeket, hanem ő maga is ezeket a neveket aktívan ki tudta mondani. Ezen kívül színeket ismert, formákat, számokat, illetve 3 kategóriát meg tudott különböztetni, hogy színt, formát vagy a tájnak az anyagát. Tehát, hogy rá lehetett nála kérdezni, hogy ilyen helyzetben, amit a képen látható, itt van két kulcs, nem tudom mennyire látszik, egy kisebb, egy nagyobb, a kisebb piros, a nagyobb pedig zöld, és rá lehetett kérdezni, hogy milyen színű a nagyobb, és ebben az esetben meg tudta azt mondani, hogy a nagyobb az zöld. Nyilván csak egy mint, hogy zöld, és nyilván ezek a mondatok is nagyon egyszerűen hangzottak el, de ilyen értelemben tudta a kategóriákat használni. És még volt számos egyéb kifejezés, amiket ő használt. Legtöbbnyire tiltakozott, és hogy ő vissza akar menni, és nem akar dolgozni, vagy hogy vizet akar. Akkor megmutatok egy rövid videót, amin látszani fog, hogy így hogyan tréningeztek vele. Előjáróban annyit fontos tudni, hogy ezen a videón már csak az látszik, amikor ő ezeket a feladatokat megtanulta. Ez egy hosszú tréningnek az eredménye, ami egy elég speciális tréning, az úgynevezett rivális tréning. Ez úgy nézett ki, hogy Alexnek a gazdája Pepperberg mellett volt még ott egy asszisztensa a laborban, és a Pepperberg úgy kezdte el a dolgot, hogy először az asszisztensével csinált ezeket a feladatokat. Az asszisztensének megmutatott egy tárgyat, őnek így kellett válaszolni, és ő az asszisztenst jutalmazta meg. És a papagáj pedig végig ott volt, és ezt látta. Tehát ez a lényege a rivális tréningnek, hogy egy ilyen szociális szituációt hoznak létre, ahol azáltal tanul, hogy látja, hogy a másik tud valamit, és azért jutalmat kap, és utána, amikor tőle kérdezik meg ugyanazt, akkor ő is ezt tudni fogja. Ez így manapság elég elterjedt így akár gyakorlatban is, tehát vagy mondjuk kutyakiképzésben, vagy bármilyen állatok idomításánál, hogy ezt használják, és Alexnél is ez nagyon jól működött. A videó valószínűleg nem lesz túl jó minőségű, és a papagáj angolul beszél, úgyhogy nem tudom, mennyit lehet belőle érteni, de majd próbálok kommentálni, hogy mi zajlik rajta.
Alex, what matter?
Whoa.
That's right. How many?
12.
That's right. You're a good boy. No, sweetie. No, you can't go back yet. You gotta...
You want some water?
All right. Do you want some water, or are you just asking to interrupt? Are you just asking to interrupt? I know you.
Okay.
I know you. Hey. Look. What color bigger? What color bigger?
Mine.
Green. Oh, you're a good boy. Okay, Alex, look. Well, look what I got for you. Hey, look. Look at all these neat toys. Look. Hey, look, can you tell me on the tray how many green block? Green block. Good parrot. Two green block. Two. Good parrot.
Alex, what matter?
Milyen anyagból van?
Whoa.
That's right.
Four.
How many?
Two.
That's right. You're a good boy. No, sweetie. No, you can't go back yet.
Akkor most azt mondja, hogy go back, tehát akkor most mondta, hogy vizet akkor. Tehát, hogy ilyenekre kellnek
kifejezni.
Ez itt különös mérnek, hogy nem is hiszik, tehát nem szomjas volt, hanem abba akarta legyen az egész, és megint mondja, hogy go back. De még lesz egy feladat, amit megcsináltatok fel. Ez az a kulcsos, amit az előbb.
What color bigger? What color bigger? Green.
Egy az ő nagyobb, és akkor mondta, hogy a zöld. És hát így néztük ez mindez néhány másodperc alatt, tehát itt igazából nem is kellett neki hozzá sok idő. Jó, és akkor most átérnénk néhány olyan kísérletre, amelyek már nem konkrétan nyelvértéssel vagy nyelvhasználattal kapcsolatosak, viszont valamilyen módon mégis kapcsolódnak a nyelvhez. Leginkább azért, mert van néhány olyan kognitív képesség, amelyekről legalábbis feltételezték azt, hogy előfeltétele annak, hogy nyelvhasználat kialakulhasson, illetve sok esetben azt is feltételezték ezzel együtt, hogy az állatvilágra ez nem jellemző, hanem emberspecifikus. Az egyik ilyen a kategorikus percepció. Ez ugye az embereknek nagyon elterjedt, hogyha van valami, ami egy kontinuum mentén helyezkedik el, például egy ilyen színskála, akkor az egyes színeket kategóriáként értékelik. Hát itt mondjuk szinte mindegyik szürkének tűnik, de az egyiknek lilának kell lenni, a másiknak meg kéknek. Úgyhogy ezt szerintem most higgyel nekem mindenki, hogy a színeket tényleg így érzékeljük, hogy vannak éles kategória határok, ameddig még azt mondjuk, hogy az egyik szín, utána pedig már azt mondjuk, hogy a másik szín. És ahhoz, hogy ezt tényleg kategorikus percepciónak nevezhessük, ennek az a definíciója, hogy ez egy önkényes és egy hirtelen ugrás, amikor az egyik kategóriába tartozik valami, vagy a másik kategóriába tartozik valami, holott egy folytonos átmenetet lehetnek közöttük képezni. Hát csimpánzokról nagyon sokáig úgy tartották valóban, hogy ők nem képesek kategorikus percepcióra, leginkább azért, mert az ilyen színkategorizációs kísérletekben nem voltak sikeresek, tehát képtelenek voltak a színeket különböző kategóriákba osztani. Azonban ebben a 2005-ös tanulmányban, aminek itt a hivatkozását felírtam, azt találták, hogy egyéb kategóriákat, absztrakt kategóriákat viszont képesek elkülöníteni. Ez egy ilyen habituációs paradigma volt, amit ők használtak. Ez úgy néz ki, hogy ugye, mint már említettük, az állatoknak van egy beleszületett újdonság preferenciája, tehát ha valami újat látnak, akkor ezt hosszabb ideig nézik azt az ingert, amit mutatnak nekik. Hogyha egy kategóriából sok ingert mutatnak nekik, akkor egy idő után az unalmas lesz, és ezt már nem nézik. Viszont ha mutatnak egy olyan ingert, amit új kategóriaként érzékelnek, akkor azt megint sokáig fogják nézni. És ezzel ki lehetett mutatni, hogy például házakat egy kategóriába sorolnak, ha utána egy tájképet mutatnak, akkor ez mondjuk már egy másik kategóriának hosszabb ideig nézik. És ez alapján úgy tűnik, hogy ez a kategorikus percepció, ez főemlősökre jellemző. És hát kutyák esetében is van arra adat, hogy képesek kategorikus percepcióra. Ez a konkrét tanulmány, amit itt idézek, ez szintén egy érintő képernyős vizsgálat, tehát ez úgy néz ki, hogy a kutya az orrával megböki a képernyőt, és itt is azt találták, hogy képesek, ez is vizuális inger volt, nem nyelvi inger, különböző képeket kellett kategóriákba osztani, tehát például a tájképeket vagy kutyákat külön kategóriába soroltak is. Szintén megvolt, hogy az egyik kategória, a másik. A nyelvi ingerek kategorikus percepcióval kapcsolatban Hull és Millernek a 1975-ös vizsgálata vált úgymond klasszikussá. ahol csincsillákon mutatták ki azt, hogy képesek kategorikus percepcióra. Itt az történt, hogy megtanították az állatoknak, hogy a da és a ta szótagokra különbözőképpen reagáljanak. Ez hát akkoriban még úgy nézett, hogy egy negatív kondicionálás volt, tehát hogy amikor az egyik szó, a kettőből az egyik szótag felhangzott, akkor az állatnak el kellett hagynia a ketrecet, mert különben egy áramütés érte, és ez így nagyon jól látszott, hogyha az a szótag hangzott, amelyik őt kondicionálták, akkor elhagyta a ketrecet, ha pedig a másik, akkor tudta, hogy ott maradhat, és nem sokára vizet fog kapni, tehát hogy nagyon, nagyon markánsan eltért a reakció erre a két szótagra. És utána mesterségesen is létrehozták ezt a da és a ta szótagot, illetve a kettő között egy folytonos átmenetet tudtak képezni. És itt ezen az ábrán az látszik, hogy ugye az egyik irányból a másikig, ahogy megvan a folytonos átmenet, az Y-tengelyen pedig, hogy milyen arányban adtak olyan választ, mint hogyha ez egy da szótag lett volna. És hát egy nagyon szép váltás van a kettő között, tehát hogy ezt nevezzük kategorikus percepciónak, amikor itt élesen van egy határ, hogy idáig az egyiket mondják, te adáig pedig a másikat. És a tesztpróbák során ez fontos tudni, mert nem volt se negatív, se pozitív megerősítés, tehát se jutalmat, se áramütést nem kaptak már ekkor. Ugye ami itt különösen érdekes, hogy a csincsillák ez a szaggatott vonal, és volt még mellette egy ember csoport, akikkel szintén elvégezték ezt a vizsgáltat, és az emberek is nagyon hasonló módon kategorizálták be ezeket a szótagokat, és a kontinuumnak szinte ugyanazon a pontján váltottak, hogy mikor tolda és meddig ta. Most ugye ez a különböző kultúrában és a különböző nyelveknél hogy alakul, arra nincsen adat, tehát ezek angol anyanyelvi emberek voltak, lehet, hogy már Magyarországon is egy másik határt kapnánk, de az minden esetre látszik belőle, hogy a kategorikus percepcióra képesek voltak a csincsillák egy ilyen mesterségesen szintetizált nyelvi ingelmel. És ami még szintén ebbe a témakörbe tartozik, ez egy patkányokon végzett vizsgálat. Ugye a humán irodalomból az is jól ismert, hogy a nyelveket képesek vagyunk megkülönböztetni az alapján, hogy milyen a ritmusok. Tehát, hogy akkor is, hogyha nem ismerjük azt a nyelvet, illetve ez már csecsemőkre is jellemző, hogy az anyanyelv másik nyelvtől megkülönböztetik. És ez ugye főleg akkor könnyű, hogyha ezek a nyelvek a ritmusokban nagyon eltérőek. Most a holland meg a japán azok tipikusan olyan nyelvek, amelyek nagyon eltérők a ritmusokban, és ezt kimutatták korábban már tamarinokon is, hogy ugyanúgy, mint a csecsemők képesek különbséget tenni. De most ez alapján a vizsgálat alapján úgy tűnik, hogy ez már egészen a rágcsálóknál is megvan ez a különbség. Tehát itt úgy nézett ki a dolog, két tréning kondíció volt, az egyik ők holland, a másik ők pedig a japán nyelvre kellett, nyelvingerre kellett reagálniuk. És hát látjuk azt, hogy ugye az, aki a hollandot kapta, a hollandra jobban reagált, a japánra pedig kevésbé, és ez fordítva is igaz. Tehát, hogy tényleg ez alapján, a ritmus alapján a patkányok különbséget tudtak tenni. Ugye az ilyen vizsgálatoknak az a kontrollja, hogyha ezt a nyelvi ingert mesterségesen fordítva játsszák le, tehát ugye a fordítva lejátszott ingerek azok elveszítik ezt a jelzetes ritmusokat. De azt az ábrát nem tettem be, de ott az történt, hogy egyenlő módon reagáltak mind a két féle ingerre, tehát ott már valóban nem tettek különbséget. Egy másik ilyen tulajdonság a kategorikus percepció mellett, ami a nyelv kapcsán elő szokott kerülni, az a referenciamitás. Ez tulajdonképpen annak a kérdése, hogy a kommunikáció szólhat a jeladónak saját magáról és a belső állapotáról, illetve szólhat a külvilágról, közölhet valamilyen információt. Ezek közül általában a saját belső állapotra szóló kommunikációt szokták egyszerűbbnek és fejletlenebbnek tekinteni. Tehát ez az, ami gyakorlatilag az állatvilágban mindenhol megtalálható, hogyha valaki agresszív, vagy hogyha valaki fél, akkor azzal együtt valamilyen vokalizáció fog együtt járni. Azonban azt mondhatjuk, hogy az ember esetében még gondolom nem vitatható az, hogy képesek vagyunk a külvilágról is információt közölni. Persze nagyon fontos az, hogy a mi belső állapotunkat is emellett tudjuk közölni a másikkal, tehát hogyha én félek, akkor ugyanúgy fogok valamilyen vokalizációt adni, illetve másképp beszélek, hogyha dühös vagyok, és még nagyon sok egyéb. Illetve magában a külvilágra való információ közlésben is fontos szerepe van a mindenféle társas ingereknek. Erre még majd később vissza is fogok térni, de az egészen biztos, hogyha én most itt el akarom magyarázni, hogy mit jelent az, hogy referenciáltás, akkor jó, hogyha szemkontaktust létesítek azzal, akinek most ezt mondom, és ilyesmi, mert különben megesett, hogy meleg van, és elalszik a közönség, és ilyenek. Tehát, hogy hogy ezek mind fontosak, de azt hiszem, hogy az nem vitatható, hogy az ember egészen biztosan képes arra, hogy nem saját magáról, hanem a külvilágról, vagy valamilyen absztrakt fogalomról közöljön információt. És ez egy kérdés, hogy erre az állatvilágban valaki más képes-e még. Most az első ilyen jellegű vizsgálat, ami azt állította, hogy igen, az állatok is képesek erre, ez a cerpófok esetében történt, ahol is azt találták, hogy különböző fész kiáltásokat hallatnak, hogyha egy sas, vagy hogyha egy leopárd jelenik meg a színen. Tehát ezek alapján azt mondták, hogy akkor ez a vészkiáltás azt jelenti, hogy sas, ez pedig azt jelenti, hogy leopárd, eltérő a környezet, és az eltérő környezetetük eltérőképpen fejezik ki. Ezzel azonban az a probléma, hogy nem zárhatjuk ki azt, hogy ha egy sas jelenik meg, akkor eltérő belső állapotba kerül az adott állat, mint akkor, hogyha egy leopárd jelenik meg, és tulajdonképpen az ő belső állapota reprezentálódik a környezet változásában, és ezért ad ő ki különböző hangot. Igazából ezt a problémát azóta sem sikerült feloldani, hiszen az állatok esetében nem lehet pontosan tudni, hogy ő most milyen belső állapotban van, és hogy pontosan minek hatására adja ki az adott kommunikációs jelet, és ezért került bevezetésre az úgynevezett funkcionálisan referenciális jel fogalma, ami annyit akar, hogy egy külső megfigyelő számára a jel referenciálisnak tűnik, azonban ezzel különböztetik meg az állatvilágban és az embereknél leírt kommunikációs formákat, hogy az előbb említett probléma miatt az állatvilágban soha nem lehetünk biztosak afelől, hogy nem a saját belső állapotában tükröződik a külső környezetnek a változása. A funkcionális referencialitásnak is van számos kritériuma. Az egyik az, hogy az adott körülmények között specifikusaknak kell megjelennie, tehát hogy soha nem fog például sas kiáltani egy cerpóf, hogyha leopárd közeledik, vagy egyszerűen csak, hogyha nincsen ott sas, tehát egy adott körülményhez kell kötődnie. A másik az, hogy egy speciális válaszreakciót vár ki, tehát ezeknek a vészjeleknek az esetében, mondjuk a sas vészkiáltás, az minden esetben ki kell, hogy váltsa azt, hogy a majmok lelapuljanak a földre, leopárd vészkiáltás minden esetben ki kell, hogy váltsa azt, hogy felmásszanak azokra a kis vékony állatokra, ahonnan már a leopárd nem tud utánuk menni, mert hogyha ez elmarad, akkor igazából nincsen értelme a jelnek. Ami még fontos, hogy a társak jelenléte befolyásolja, tehát ugye ennek a kommunikációnak az enyéga, hogy valamelyik társamnak akarok én információt közölni a külvilágra, tehát hogyha nincsenek ott a többiek, akkor nincsen értelme ezt hallatni, mert csak engem hamarabb át fog kapni a sas, mert hallja, hogy hol vagyok. És ami még szintén ehhez kapcsolódik, hogy a jelvevő ismerethiányos állapotát figyelembe kell vennem, tehát tudnom kell azt, hogy ez a másik egyed, akinek ez a vészkiáltás szól, ő adott esetben nem veszi észre azt, amit én látok. Jó, itt egy kutyákkal kapcsolatos vizsgálatot szeretnék még megemlíteni a referencialitással kapcsolatban. Itt úgy nézett ki az elrendezés, ez volt maga a tesztszoba, ugye itt a kutya és a gazdája együtt vannak bent, és elhelyeztek egy kutyaketrecet, amiben hangszórók voltak, ez le volt takarva, tehát a kutya igazából nem láthatta, hogy mi van benne, de a legtöbb kutya feltételez, hogy egy ilyen ketrecben esetleg egy kutya lakhat, és előtte pedig elhelyeztek egy csontot. És itt az történt, hogy a kutya oda ment a csonthoz, és a kísérletező, akit kívül helyezkedett el, ő pedig bejátszott valamilyen mordást ezekből a hangszóróból. Tehát, hogy tényleg úgy érződött, hogy azért, mert a kutya ide ment ehhez a csonthoz, ez abból a kutyából, aki a letakart dobozban van, valamilyen válaszreakciót váltott ki. És ezek a mordások különböző szituációkból származtak, ezt előre lettek rögzítve. Ugye volt az a szituáció, ami megfelelt ennek a helyzetnek, ami ténylegesen a teszthelyzet volt, hogy felvették, hogy egy kutya egy másik kutyától őrzi a csontját és morog. És volt két másik szituáció, ahol a kutyák szintén morogtak. Az egyik egy ilyen fenyegetően közelítő idegenre adott reakció, a másik pedig egy ilyen rongyozós játék helyzetben, ahol egy játékos morgást tettek fel. És ezeket így váltogatták, hogy hol egyik kutyának egyiket, másikat játszották be. És ugye, tehát arra voltak itt kíváncsiak, hogy eltérően reagálnak akkor, hogyha az adott kontextushoz illő morgást játszák be, vagy pedig egy olyan morgás, ami teljesen más kontextusból származik. Ugye ez úgy kapcsolódik a referenciálitáshoz, hogyha ez a morgás valamilyen funkcionálisan referenciális jellemzőket hordoz, akkor ez a morgás, amelyik a csontörző szituációból származik, ez hordozza azt az információt, hogy ez egy csontról szól, vagy legalábbis egy kompetíciós helyzetről, vagy élelemről, vagy bármi hasonlóról, és ezt a kutya értelmezni tudja, volt, hogy ez ebben a helyzetben most azt mondja nekem, hogy én hagyjam ott ezt a csontot. Nyilván nem ilyen konkrétan, de hogy a másik két helyzethez képest ez hordoz valami olyan specifikus információt, ami jellemző erre a helyzetre. Ezek a helyzetek pedig nem ideillő morgások, tehát ezek valami olyan referenciális jellemzőt kell, hogy hordozzanak a hipotézis szerint, ami alapján a kutya nem úgy fog reagálni, hogy ott hagyja a csontot. És hát ez is lett az eredmény, tehát hogyha megnézzük a három csoportot, akik a csontőrző, az idegent morgó, meg a játékosan morgó hangot játszották be nekik, akkor azt láttuk, hogy a csontőrző morgásnál volt a legnagyobb azoknak az alanyoknak a száma, akik ott hagyták a csontot, míg a másik két csoportban jelentősen többen voltak azok, akik vagy elvitték magukkal a csontot, vagy pedig minden további nélkül ott ették tovább, és nem foglalkoztak azzal, hogy valamilyen morgást játszottak be nekik. Tehát ez alapján is azt mondhatjuk, hogy ugyan nem tudjuk, hogy most más a belső állapota annak a kutyának, aki egy csontőrző szituációban morog, vagy aki egy idegenre morog, de minden esetre ezek a morgások hordoznak olyan információt, aminek a külvilágról az adott kontextusról szólnak. És a harmadik ilyen tulajdonság, amit embereknél gyakran emlegetnek, hogy nyelvvel kapcsolatban fontos, az a vokális imitáció. Ez tulajdonképpen nem más, mint magának a nyelvvel sajátításnak a folyamata, ami úgy zajlik, hogy auditorosan hall valamilyen ingert a csecsemő, illetve itt már ez látszik, hogy énekes madaraktól fog szólni a példa, náluk is hasonlóan működik, és ehhez az auditoros ingerhez illesztik ők maguk motorosan azt a választ, azt, hogy ők ezt a hangmintázatot produkálják. Ugye, tehát ez egy érdekes dolog, ezt felnősök esetében nem írták még le, énekes madaraknál viszont nagyon elterjedt, és ezért nagyon széles körben vizsgálják is. És ami példát itt említeni akartam, hogy nagyon érdekes, hogy csak úgy, ahogy emberek is, hogyha nyelvi környezet nélkül izolációban nevelnek fel, bár szerencsére erre elég kevés példa van, akkor nem képesek normális módon maguktól nyelvet produkálni. Most ugyanez igaz a madarakra is, tehát hogyha őket teljes izolációban nevelik fel, akkor egy abnormális éneket fognak produkálni, tehát nem sajátítják el egy nevelőszülő nélkül azt, hogy tökéletesen hogy kell énekelni. Most ide hoztam ezt a példát, a felső hangsor jelenti a normális éneket, és így módosul ehhez képest azt, hogyha a izolációban jelennek egy madarat. Tehát ezt most, ha nem megyünk bele a részletes elemzésbe, szerintem akkor is látszik, hogy vannak rajta bizonyos hasonlóságok, tehát egyes fajspecifikus jellemzőket megőriz a madárének, de minden esetre abnormálisnak és nagymértékben másnak tekinthető, amit ő saját magától képes produkálni. És ami ebből még nagyon érdekes, hogyha ezek után több generáción keresztül úgy nevelik a madarakat, hogy a következő generáció már egy ilyen abnormálisan éneklő tutort kap, tehát nem teljes izolációban van nevelve, hanem egy olyan madárral, aki ő maga teljes izolációban volt nevelve, akkor tehát nyilván utánozni fogják valamilyen módon ezt az abnormális hangot, amit ő hall. És ezt, hogyha így folytatjuk sok generáción keresztül, akkor a madarak éneke közelíteni fog a normálishoz. Tehát azáltal, hogy ők hallanak valamilyen abnormális hangot, azáltal ők szépen közelíteni fognak a normálishoz, így több generáció alatt. Jó, és még egy dolog, amire ki szeretnék térni, ennek már a nyelvhez és az emberi kommunikáció, az ember nyelvi kommunikációjához nincsen igazából sok köze, de a komparatív vizsgálatokban ez kapott inkább túlsúlyt. Az az ember-állat interakció, tehát hogy az ember hogyan képes különböző állatokkal, nem nyelvi ingerek segítségével kommunikálni. És ezek közül az, ami a leginkább kutatott terület, az az emberi mutatásnak az értése. Tehát erről a mutatásról azt lehet tudni, ez az emberek számára teljesen természetes, hogy rámutat bizonyos dolgokra azért, hogy információt közöljön róla, vagy éppen információt kérjen. Ez mondhatjuk azt, hogy fajspecifikus, tehát hogy sok más fajnál leírták már azt, hogy ők mutatnak, de nem ilyen módon, ahogy az ember, tehát hogy a csimpánzok mutatása is eltér, illetve voltak erről cikkek, hogy madarak, pollók is képesek gesztikulálni, de ez nagyon más, mint az emberi mutatás, amikor én ténylegesen egy tájra referenciális módon ráirányítom a figyelmét egy másik egyednek. És ami miatt ez még érdekes, hogy tehát ez, hogy teljesen természetes az embereknek, csecsemők már egy éves korukban képesek ezt a mutatást spontán módon követni, anélkül, hogy ez bárki nekünk tanítaná, hogyha rámutatnak egy tárgyra, akkor oda nézek, ezt helyzetben azt fogja választani. És itt következik, ami igazán különösen érdekes, még pedig az, hogy a csimpánzok erre nem képesek. Itt ezen a videón remélem látszik, hogy a kísérletezető a két hely közül mutat az egyikre, A csimpánz pedig igazából nem érdeklődik az iránt, hogy a kísérvezető mit mutat neki. Hogyha választhat, akkor teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy most melyik mutatott a kísérvezető, vagy melyik nem. Ő teljesen véletlenszerűen választ, és ezt még nagyon sok próba után is képtelen megtanulni, hogy ő akkor fogja megkapni a jutalmat, hogyha azt a helyet választja, amelyikre a kísérvezető mutat. És tényleg igazából nem is figyel oda, tehát vagy nem is érdekli azt, hogy neki mit mutatnak. És itt jön be a képbe a kutya, akikről ezzel szemben azt lehet tudni, egy szintén elég rossz minőségű videó illusztrálja, de szintén könnyen el lehet képzelni, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egy kísérvezető rámutat valamilyen rejtekhelyre, akkor a kutya spontán módon, akárcsak egy gyerek, anélkül, hogy ezt tanították volna neki, oda megy, nézi, hogy hova mutat az ember, ránéz az emberre, és tényleg nagy biztonsággal követni fogja ezeket a jelzéseket. És ekkor, tehát ez keltette fel igazából a kutatók érdeklődését, hogy hogy lehet azt, hogy a csimpánz, aki annyi minden, annyi feladatot nagyon jól megoldanak és jól teljesítenek, nem képesek ezt megoldani, a kutyák pedig minden nehézség nélkül ezt megcsinálják. Most fontos azt tudni hozzá, hogy itt a videókban is látszik, hogy különböző típusú mutatások vannak, hogy az egyik oldalra mutatok, vagy a másik oldalra magam előtt keresztve, az nem mindegy, hogy kitartom a végig a kezem, vagy milyen közel van, tehát hogy vannak olyan feladatok, amik a kutyáknak is nehézséget okoznak, tehát az a típusú mutatás, amikor erre kilóg a könyököm és közben abba az irányba mutatok, ezt nem képesek teljesíteni, míg mondjuk gyerekeket körülbelül 3 éves kortól, meg idősebbek, azok ezt meg tudják csinálni, tehát hogy azt azért nem mondhatjuk, hogy a kutyák teljesen olyan módon értik az emberi gesztikulációt, mint a gyerekek, de az minden esetben nagyon jól látszik, hogy az összes feladatban felülmúlják a csimpánzokat, akik pedig ugye az embernek a filogenetikai rokonai lennének. Most hát ugye ez nagyon meglepő volt, hogy a csimpánzok ezt nem tudják és nem értik, és hosszas tréning után se tanulják meg. Míg nem, ki nem találták 2001-ben a Harris kutatócsoportja, hogy ez egész egyszerűen abból adódik, hogy a csimpánz a természetben soha nem találkozna ilyesmivel, tehát ők egy kompetitív, szociális struktúrában élnek, és elképzelhetetlen az, hogy neki valaha egy fajtársa vagy bármilyen szociális partnere megmutatná azt, hogy hol van az élelem, hiszen ők versengenek az élelemért, tehát hogy nem lehetséges az, hogy ők így kooperatív módon hozzásegítsék egymást ahhoz, hogy most akkor megtalálja a másik az elrejtett vonát, vagy bármilyet is. És hát ez azóta a szociális kompetíció hipotézis néven terjedt el, és többen is igazolták. Nagyon híres például az a kísérlet, amelyik kimutatta, hogyha egy ilyen kooperatív helyzet helyett, amikor a kísérletező megmutatja, hogy hol kell keresni az élet, egy kompetitív helyzetet teremtünk, akkor a csimpánzok már sokkal sikeresebbek. Ezt úgy kell elképzelni, tehát, hogy itt van ez a kooperatív helyzet, amit eddig is láttunk, hogy ott van a rejtekhely, kísérletvezető rámutat, és akkor a csimpánznak ott kellene keresnie. Ezzel szemben a kompetitív helyzet úgy néz ki, hogy vagy egy fajtás, vagy ez akár egy emberi kísérletvezető is lehet, látja, hogy ott van a rejtekhely, és próbál nyúlni érte, csak nem éri el. Tehát, hogy így ránézésre vizuálisan a két gesztus ugyanaz, hogy egy kéz itt oda nyúlik. Viszont ez egy nagy különbség, hogy a szándék teljesen más, hogy én meg akarom mutatni neki, hogy ott van, vagy pedig, hogy én magam el akarom érni. És ebben az esetben, amikor azt látják, hogy valaki megpróbálja ezt a helyet elérni, egyszerűen csak nem sikerül neki, akkor erre a jelzésre odafigyelnek, és ez alapján teljesen sikeresen kiválasztják azt, hogy melyik rejtett helyen kell neki keresni. Tehát úgy tűnik, hogy nem azzal, hogy képtelenek figyelni a másikra, tehát ugyanúgy ők is képesek figyelni egy szociális partnerre, képesek figyelembe venni az ő figyelmi állapotát, hogy ő mit csinál. Egyszerűen csak egy ilyen kooperatív jelzés nem tudnak érzékelni, mert nem erre van a szociális szisztémájuk berendezkedve. És hát akkor itt ugye felmerül a kérdés, amit már az elején is említettem, hogy a kutyák azért érdekesek, mert azonos környezetben élnek az emberrel, és a domestikáció hatására számos tulajdonság kialakulhatott bennük. És ez a mutatásos kísérletekben is megerősítést nyert, mert azt találták, hogy a farkasok nem követik az emberi mutatást, egész biztosan nem kicsikorukban és spontán módon, felnőttként nagyon intenzív tréning hatására rá lehet őket venni, hogy ezt megtegyék. Ezek természetesen mind kézből nevelt és szerültetett farkasok, tehát hogy egy vadon élő farkas nem lehet rávenni arra, hogy egy teszthelyzetben együttműködjön egy emberrel, ezeket a szelíd farkasokat rá lehet venni, de még ők sem képesek ilyen kooperatív módon a kutyához hasonlóan megoldani ezeket a feladatokat. És ráadásul a későbbiekben kiderült az is, hogy a kutyán kívül számos más olyan domestikált faj van, amelyik képes követni az emberi mutatást, bár ezt hozzá kell tenni, hogy a görények kivételével a többi faj esetében a vad megfelelőket nem tesztelték, tehát nem lehet konkrétan megnézni, hogy a vad és a háziasított forma között van-e különbség, de ez úgy gondolom, hogy már egy elég jó indikátor, hogy ilyen sok háziasított faj képes ezt a gesztust követni, hogy valóban az emberi környezetnek van egy ilyen szelekciós hatása, hogy bizonyos kommunikációs jelzéseket az állatok ki tudnak használni annak érdekében, hogy ők saját maguk valamilyen forráshoz hozzájuthassanak. És hát igazából, hogy mi a különbség a kutya és a farkas között, ami ezt okozhatta, ez nagy valószínűséggel pusztán csak annyi, hogy a farkasok nem tekintik az embert szociális partnernek olyan értelemben, mint a kutya, ezért nem próbálnak vele szemkontaktust létesíteni, nem figyelnek oda az ő jelzéseire, és ebből adódik az, hogy nem követik ezt a jelzést. Tehát igazából a tréning során, amikor ők ezt el tudják sajátítani, hogy kövessék a mutatást, akkor igazából a tréning arra irányul, hogy a farkas megtanulja azt, hogy az ember neki valamilyen információt fog szolgáltatni. És még egy vizsgálatot szeretnék bemutatni, ami viszont kutyák esetében nagyon jól megmutatja, hogy őket érdekli az, hogy az ember most vele információt akar-e közölni, és ugyanúgy, ahogy már említettem, hogy az embernél azon túl, hogy van referenciális jellege a kommunikációnak, nagyon fontos az, hogy ez milyen szociális kontextusban zajlik le. A kutyáknál is ugyanez van meg, tehát hogy a kutyánál fontos az, hogy szemkontaktus létesítsenek vele, és egy olyan helyzetet teremtsenek, ahol látszik azt, hogy most ez a kommunikáció ez neki fog szólni, és erre az információra neki figyelnie kell. Hát így nézett ki a kísérlet, ami nagyon nem látszik, de elmondom. Tehát ez egy úgynevezett eye tracker készülékkel zajlott, ami annyit jelent, hogy egy képernyőre kivetítettek a kutyának egy videót, és pontosan tudták monitorozni, hogy azon a képernyőn belül a kutya hova néz. És a videó úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen első fázis, ez a nyitókép gyakorlatilag, van két rejtekhely, ugyanúgy, mint hogyha egy tesztben, ahol kaját kellene keresnie, és középen pedig van egy kísérletvezető. Ezek után két dolog történhetett. A kísérletvezető vagy ránéz a kutyára, megszólítja, szempontattus létesít vele, és minden lehető módon megteremti ezt a szociális kontextust, amit a kommunikáció szükséges. Vagy pedig lehajtott fejjel ugyanazt a szöveget elmondja, de ilyen mély, monoton hangon, és ahelyett, hogy a fejét emelnék fel, csak egy ilyen kis animáció jelenik meg ott a fején. Ezt követően pedig minden esetben az történt, hogy a kísérletvezető ránézett az egyik oldali cserépre, és azt vizsgálták, hogy a kutya követni fogja azt, hogy a kísérletvezető hova néz. Ez nyilván egy ugyanolyan kommunikatív jelzés, mint amilyen a mutatás is, hogy valamilyen módon megpróbálja az alanynak a figyelmét ráirányítani egy másik tárgyra, és az a kérdés, hogy az alany ezt követi-e, tehát feltételezi-e azt, hogy ez számára releváns és fontos lehet. És hát az eredmények azt mutatták, hogy ebben az osztenzív helyzetben, amit említettem, hogy ilyen kommunikációs szituációt teremt, azáltal, hogy szemkontaktus létesít és a kutyához beszél, ehhez sokkal inkább jellemző volt az, hogy arra a régióra néztek, amit a kísérletvezető mutatott, még abban a helyzetben, ahol ugyanezek a kulcsok megvoltak olyan értelemben, hogy ugyanolyan mennyiségű auditoros információ elhangzott, csak itt monotonon és ilyen mélyebb hangon. Ugyanígy volt egy vizuális információ, hogy a kísérletvezető felemelte a fejét, csak ez egy nem szociális animáció volt. Itt pedig azt tapasztalták, hogy teljesen véletlenszerű volt, hogy melyik oldalra néznek. Tehát ez alapján láthatjuk, hogy igazából ez az a különbség, amit a domestikáció hozott a kutyába, és ezért lehetséges az, hogy ők ilyen nagyon jól követik az embernek a jelzéseit, mert figyelembe veszik az ő figyelmi állapotát, és képesek felismerni azt, amikor a kommunikáció ő hozzájuk szól. Tehát összegzésképpen, amit mindezek alapján el lehet mondani, az az egyik az, hogy a kommunikáció, illetve az ehhez szükséges különböző kognitív tulajdonságok, mint láthattuk, ezek nem emberspecifikusak abban az értelemben, hogy nagyon sok állat nagyon hasonló dolgokat képes megcsinálni, és az, hogy kommunikálnak egymással, ezt pedig úgy gondolom, hogy nem vitatható. Ami nagyon fontos, hogy ha komparatív vizsgálatokat végzünk, akkor ahhoz, hogy megmondhassuk, hogy egy adott képesség megtalálható egy fajban vagy nem, nagyon fontos, hogy hogyan definiáljuk adott képességet, mert attól függő, hogy milyen szigorú definíciókat használunk, nagyon eltérő eredményeket is kaphatunk. Ez persze nem probléma, csak igazából egy összehasonlítást akkor lehet elvégezni, hogyha mindkét fajnál ugyanazt azt a definíciót használjuk. Illetve ami még fontos ebben a megközelítésben, hogy ugye két fő irányvonal van, ami mentén az emberi kommunikációt és egyéb képességet vizsgálni lehet. Az egyik az, amiről beszéltünk, a csimpánzok és egyéb emberszabásra, tehát a filogenetikai rokonság mentén nézni. A másik pedig az, hogy az emberi környezetet, a domestikált állatok, azok miben hasonlítanak az emberre, feltételezhetően amiatt, hogy azonos evolúciós nyomások nehezettek rájuk, és azonos környezethez adaptálódtak. És hát ugye, amiről ez az egész szól, és én úgy gondolom, hogy amire ezt használni lehet, az az, hogy azáltal, hogy megismerjük, hogy az állatoknak milyen képességeik vannak, és mi az, amit meg tudnak csinálni, ezáltal megtudhatjuk azt, hogy mi emberek miben vagyunk mások, más fajoktól. És hát köszönöm a figyelmet!